3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Egy színészről beszélünk ma is, akiről azt írták sokan, hogy színész király, másrészt azt írták róla, hogy minden túljátszott. Azt is írták róla, hogy egy törzsi hős volt. Aztán azt, hogy nem botrányhős volt, hanem csak gátlástalanul őszinte, és igazából, bár rengeteg konfliktusa volt a felsőbbséggel, ő nem egy rendszer szintű lázadó volt, hanem éppen egy újfajta, egyébként soha nem létezett közösségi modell a színházban a néző és a színész együttélésének, ezt nagyon nehéz így megfogalmazni az ő, hogy mondjam, csak emelkedett patetikus stílusa nélkül, de hát valami ilyesmiről volt szó. Ezzel együtt Latinovics Zoltán, hiszen róla beszélünk, az az ember volt, akiről magyar értelmiségek, íróköltők sor emlékezett meg, Pilinszky, és Örkény, Nagy László, és egyenesen azt írta, hogy őt sem tudtuk megtartani, és ebben az van, hogy valami egészen rendkívüli adottsága volt ez a magyar nemzetnek egy adott korban, hogy mire és miért, az nem teljesen világos, de hogy egy korszak tartotta hősének, vagy gondolta, hogy benne megtestesülnek vágyak, félelmek, akaratok, ez is biztos, és hát persze biztos, hogy ebben nagyon sok volt a illúzió. Hogy látjátok őt?
1949 tavaszán a Ciszter gimnáziumban bemutatták Sárközi György Dózsa című darabját, a diákok játszották, és az egyik diák, aki rendezte és Abodi Béla mellett rendezte a darabot, Vajda Miklós elhívta a keresztanyját. A keresztanyja az az ő papájának volt az első felesége, úgy hívták, hogy Bajor Gizi. És Bajor Gizi megnézte a gyerekek előadását, és az, hát igen, igen, mondta, de abból a beszédhibás gyerekből nagy színész lesz. Ez volt a Latinovics. És nagy színész lett belőle. Nekem nagy élményeim fűződnek Latinovicshoz. Többféle is. Egyszer találkoztam vele személyesen, 1970 őszén én a hírszerkesztésben voltam éppen, a rádió hírszerkesztésében voltam beosztva ügyeletesnek, és este 10 után lementem a pagodába enni egy virslit. És amikor hoztam a virslit a pénztártól, akkor ilyen kerek asztalkák voltak ottan a pagodában álló helyek, mert zsúfolva volt persze a pagoda, hát mindenki ott volt, éjszaka ott a felvételek tömege. És 3 melós gyerek állt ottan az asztal körül, ahol én letáboroztam, és ezek nem tudom milyen munkások voltak, hát valószínűleg olyan egyszerűbb népség is. Oda jött az asztalhoz valami kávéval a Latinovics, és elkezdte mondani ezeknek a totál ismeretlen embereknek, hogy miért rosszak a Jancsó Miklós filmjei. Én ilyen elemzést addig soha életemben nem hallottam. Hihetetlen! Mélyen szántó és rendkívül megfontolandó szempontjai voltak. Mondta, a totál idegen. Aztán elment, nyilván felvétele volt. Na most ehhez tartozik, hogy pár évvel később a Korvina Kiadó szerkesztőjeként, talán 75-be, tehát nem sokkal később, fölkértek, hogy írjak Andrzej Vajdának egy levelet, mert készült Jancsó Miklósról egy ilyen díszes kiadvány, és hogy az ő véleményét is írtam Andrzej Vajdának. És válaszolt, és féloldalas levélben válaszolt. Nem tudom, hogy ez aztán megjelente a kötet maga, de én fordítottam magyarra. És körülbelül szóról szóra azt mondta, amit Latinovics. Andrzej Vajda, aki nagyon nagyra tisztelte a Jancsó Miklós. Na most 70-ben, amikor a véleményét kifejtette a Latinovics, akkor ő már főszereplője volt egy csomó Jancsó filmnek, hát az Oldás és Kötésnek az abszolút főszereplője volt.
Szegény legények.
Szegény legényekbe, ebbe a dupla szerepbe, tehát ő ismerte, tudta, hogy miről beszél. Mind a ketten a következőt mondták, hogy az a lényeg, hogy van egy pusztai kép, hátul, tehát belejön a képbe egy ember, aki menekül, távolodik a kamerától, senki más, semmi más nincs a képen. Oldalról megjelenik a kamerában egy puska, és amikor már elég messze van az illető, aki menekül, akkor elhangzik a lövés, az illető felbukik, és nem látjuk az arcát. Zseniális összefoglalása a Jan Csui szemléletnek meg. Na most természetesen nagyszerű filmjei is vannak a Jan Csúnak. De igazából, amit ők az egyik dicsérve, a másik pedig neheztelve elmond, abban benne van, hogy nem ismeri az individuumot. Csak ilyen pontszerű lényeket ismer a struktúrában. Na most teljesen jogos volt, és rendkívül tanulságos volt, amiket elmondott a Latinovics. Hozzáteszem, hogy nekem akkor már volt egy általam nem felismerten Jancsó szemléletű drámám, az első dráma, amit úgy aránylag jónak tartottam, amiben ugyanígy pontszerű szereplőket használtam, és elég lassan jutottam el az emberszerű lényekig. Na most többet nem láttam Latinovicsot az életben, de színpadon láttam. Na most az egyik bocsánat, csak befejezem. Az egyik legnagyobb és legtanulságosabb színházi élményem az Latinovicshoz fűződik. 1963. januárjában vagy februárjában mutatták be a Víg Színházban a Rómeó és Júliát. Várkonyi Zoltán rendezte, fantasztikus díszlet volt, egy ilyen reneszánsz városka volt fölépítve a forgóra, és ahogy forgott, úgy egy kicsikét új terek létesültek, és nem kellett a díszletezéssel bajlódni. Na most nagyszerű színészek, hát a Víg Színháznak nagyszerű társulata volt akkor, és remek színészek voltak benne, Rutka Éve volt, Júlia, és nem tudom, Bilicsi Ló volt egy kicsit kibelőle, ő volt Lőrinc barát, de az összes színész nagyszerű volt. És ez volt az egyik első, nem az első, de az egyik első föllépése a Víg Színházban a Latinovicsnak. Hozzá kell tennem, hogy 1961-ben Várkonyi már megrendezte a rádióban Latinovicssal, meg ezekkel a színészekkel a Rómeó és Júliát, de hát egy kicsit hezitáltak, a Víg Színházban sokat szoktak hezitálni, hogy fölhívják-e az illető színész vidékről, ne hívják föl, tehát óvatosak szoktak lenni. És aztán később is ilyen óvatosan jártak el más esetek. Na most Latinovics az én kamaszkori ízlésemhez képest teljesen eszelősen és hülyén végigrohanta az egész előadást. Rohangált föl ezekre a lépcsőkre, lebukott, nem tudom, elesett, de nem hagyta abba a rohangálást. Nagy kettőst, ami az erkély jelenetet, azt húzóckodva, végig húzóckodott az erkélybe, és a lába nem érte a földet, és az elég hosszú jelenet. És valami egészen, totálisan fölborította az egész előadást, amelyik, hát úgy jók voltak a többi. De én nem értettem ezt a rettenetes lihegést, rohanást, meg mindenféle. 20 évvel később, akkor már egy kicsit jobban ismertem Shakespeare-t, és a Rómeós ügyet elemeztem a bölcsészkoron. És láttam, hogy a Latinovics volt az egyetlen, aki elolvasta a darabot. Ugyanis erről szól a Rómeó és Júlia, az eszelőről, hogy mindenki eszét vesztve lohol az indulatai által taszigálva, erre szöveg is van a darabban, Máp királyné monológia, hogy azt mindenki azt csinálja, és még a racionálisabb Merkúció is elveszti egyszer az eszét, és elég ez a pillanat ahhoz, hogy legyilkolják. És hogy senki nem tudja, hogy igazából mi mozgatja, mi működteti, mi történik, és ugyanaz a dúlás van az egyes lelkekben, mint ami az egész várost működteti. Tehát az a harc, az minden egyes egyénben, mert pontosan olvasta, és zseniálisan, és utólag beláttam, hogy óriási alakítás volt. Csak hát az egészben nem illett bele.
Pali?
Hát nehéz ezután megszólalni, mert ugye Gyuri zseniálisan látja azt, hogy a színész miként értette meg a filmrendezőt, vagy éppen Shakespeare-nek az eredeti intuícióit. Ráadásul nekem nem lehet semmiféle személyes élményem, mert néhány éves voltam, amikor meghalt Latinovics. És én a tévében találkoztam vele. A vers mindenkinek, vagy valami, tehát a vers felvételeivel. Tehát számomra Latinovics az volt, aki egyébként az élete végén egy kicsit így ilyen ellenkultúrába átment, járt a délvidékre, járt ide-oda, amoda verseket mondott, egyetemi színpad itt-ott, amott. És ezekről ugye voltak felvételek, meg voltak lemezfelvételek, tehát számomra Latinovics nem a drámai színész volt, később aztán láttam rengeteg filmben is, az egyik, ami nagyon megmaradt, az egyik legértéktelenebb, a Sellő a pecsét gyűrűn, amiben szintén szerepelt, abszolút remek volt, de hát ugye nem az ötödik pecsét, meg nem az oldás és kötés, meg egyebek, de hozzám az én Latinovics élményem, hogy Vörös Martit szaval az előszót, vagy ahogy Adit, és természetesen, ahogy az Ódát, tehát József Attilát, a nagyon fájt egyebeket, és bizonyos értelemben azt is jelentette számomra, hogy ez a non plus ultra. Tehát nem lehet máshogy szavalni, nem lehet tökéletesebben szavalni, és nem lehet utána szavalni. Tehát, hogy annyira modorosan ellenszenves lesz, ha valaki Latinovicsot bármilyen szempontból is próbálja utánozni, hogy ez a totális kudarc. És amikor fiatal lettem, akkor be is következett egy ilyen Latinovics apály, ami szerintem egyébként most is tart. Tehát az a fajta szenvedélyesség, az a fajta egzisztenciális odaadottság, amit ugye az erkély jelenettel kapcsolatban Gyuri hangsúlyoz, hogy ott nem csak beszél, nem csak játszik, hanem tehát az egész fizikai valóját kvázi kockára teszi, ahogy ott húzóckodik. Tehát ilyen színház manapság nincs. Vagy hogy marginális. Tehát, hogy egy objektívebb színházba vagyunk, egy társszerűbb színházba vagyunk, egy kiábrándultabb színházba vagyunk. Latinovics egy vallásnak a főpapja ilyen értelemben. És annak a vallásnak, amelynek pontosan nem tudom, hol van az istene, de nagyon hit benne. És ez egy mondjuk egy kamasz számára, mint ami én voltam, tehát egyből és ellentmondások nélkül. Tehát most, amikor megragadott, maga alá gyűrt és rabjává tett. Tehát Latinovics az Isten volt. Tehát mellette egy Sinkovics, egy Őzelajos, hát ugye ezek is óriások, vagy akár egy Besenyei Ferenc, akik ugye az én fiatal koromnak a nagy klasszikus, már éppen a pálya túlsó végén, de még mindig uralkodó széljárásai voltak. Tehát semmivé váltak. Hát pedig óriásokról beszélünk. A latinovicsi versmondás mellett, és azt érzem, hogy ennek ma nincs otthona, nincs, ez olyan, mint az egzisztenciális filozófia, tehát igazából ugye 31-ben született, 76-ban halt meg, tehát ez a Camus, ez a Sartre, ez a Heidegger, tehát amikor mindent valami olyan komolyan veszünk, és olyan tragikusan komolyan, hogy ennek a komolyan vevésnek csak is, és kizárólag a halál lehet a vége. Ráadásul ugye azt is meg kell tudni, amikor az embernek ugye lejár a fiatalkora, hogy a verseket kevesen szeretik. Hát ma is van egy vezető újságíró, aki azzal, tehát hogy ő a Petőfi Sándor gatyába táncol után, ő nem olvasott verset, és lehet így vezető újságíró Magyarországon. Tehát, hogy a versnek nincs igazából már meg az a fajta presztízse, és főleg a népszerűsége, amely mondjuk egy előadóestet, egy Latinovics előadóestet a 70-es évek elején, vagy a 60-as évek végén megtöltött. Tény és való, hogy számomra a Latinovics kultuszként jelentkezett, ennek minden előnyével és minden hátrányával, ezért hallgatom szívesen azt az emberi részleteket, vagy szakmai részleteket, amit Gyuri a színpadi szereplőről, vagy éppen a film szereplőnek, akinek gondolatai vannak a film koncepciójáról megnyilvánul, mert önmagában, hogy ő eljátsza ezeket a zseniális szereplőket, teljesen ott van, és akkor ezt idegvérűen melós embereknek elmagyarázza, hogy ez miért problémás.
Valami a korban is van természetesen, a 60-as, 70-as években ezzel kapcsolatban valaki mondta, hogy a második világháború után nyugaton és keleten is volt valami példátlan reménység a levegőben, tehát másként gondoltak az emberek a jövőre, pontosabban gondoltak a jövőre, mint egy pozitív lehetőségre, és emellé jött Latinovicsnak egy mondata, az úgy szólt a mondat, hogy emlékszem a repülés boldogságára. Ez ugye a pályakezdés, de ezt gondolom, hogy ebben az ő kamasz lelke nyilvánult meg, a lebegés, a fentlevés, és a kérdeztet, hogy mi fogja össze az ő látomását, ami után loholt, akkor valószínűleg ez az éteri, ez a túljutás, ez a fentlevés, a szürke, unalmas és poros valóság fölé emelkedés, azt gondolom. Ez nagyon patetikusan hangzik, de az ő személyiségében szerintem benne volt.
Hát le kell szögeznem, hogy rendkívül tehetséges ember volt, és mindenbe tehetséges volt. Hát nagyon jók az írásai. Hát a Kötszurkálót ma is el lehet olvasni, én most újra olvastam az írásait. És nagyon jó például, amit a kutyájáról írt. Tehát a családi történeteket rendkívül hitelesen és nagyszerűen, és szeretettel adja elő. Tehát író is lehetett volna. Azon kívül ugye nagyon szeretett asztalos lenni, azon kívül summa cum laude végezte el a műegyetemet, elvégezte, ő mérnök lett. És közben meg, akikhez járt színész tanoncként, a Lehotai Árpád meg mások, azok mind látták, hogy tehetséges. És hát a boldog korszaka az Debrecenbe kezdődik, amikor a Szendrő lesz az igazgató. Ugye Szendrő József, akiről hát imádattal ír, és aztán nagyon szép sírbeszédet is tart. És aztán még ki is egészíti. Tehát rendkívül tehetséges ember volt, majdnem mindenben. És az nem egészen stimmel, hogy csak önmagát játszotta, és nem a szerepet. Én azt mondtam, hogy jól olvasta el a Róma és Júliát. De aztán volt egy rendező, akivel két előadásban is nagyszerűen, és ő is ezt mondja, ő maga. Tudott együttműködni Horvai István. És hát én láttam azt a Ványa bácsit, ami hát egészen kiváló előadás volt, és hihetetlen, hogy ott mit játszott, és ott eljátszotta a törődött öregembert, aki még nem öreg, csak lelkileg van megtörve, és az a fellobbanás, amit... És hát az egy ikonikus jelenete volt természetesen, és egy kicsikét rátét volt az előadásban, amikor ráül a mázsálóra. Ugye, mert hát termeléssel foglalkozik, mert hát ő a gazdatiszt, ugye, aki mindent megtesz a nagy professzoré. De nem az volt, ez fantasztikusan kuporgott ott, mint egy ilyen elárvult csóka. De elképesztő volt az a folyamat, ami végigment, és hát nagyszerű színészek, és Csehovot jobban játszották a Vígszínházban színházban egyébként, mint Shakespeare-t, mindig közelebb állt azért hozzájuk, és Rutka is nagyszerű volt, Darvas Iván is nagyszerű volt, Tomane, mindenki nagyszerű volt abban az előadásban. Úgyhogy ő szerepet játszott, mint színész. A szerepeket játszotta el, és a Csipollát is eljátszotta. Volt egy tartása, egy nagyon érdekes, kicsit görnyed tartása volt. Ez sok szerepében megvolt, és csak egy kicsit lett görnyedtebb a Csipollába. Hát majdnem harmadik Richárdi lett az a Csipolla. De az az ő tartása volt, és közben a fejét fölszegte, tehát úgy görnyedt meg, hogy mégis a felszínen akart maradni így és irányba. Tehát fantasztikus, hogy mit tudott színészileg csinálni. Tehát nagyon nagy színész volt. Na most az, hogy a verseket hogy mondta, én ott voltam az estjén. Az ilyen sorozat volt az egyetemi színpadon a 60-as évek második felében, amikor nem csak a Latinovics volt fantasztikus sikerű versmondó, hanem a Mensáros László is, meg még néhányan. Tehát akkor alakult ki egy olyan, hát monodramatikus műfaj tulajdonképpen, amikor nagyon megdolgozták egyáltalán azt, hogy miket válogatnak be az estbe, milyen verseket, és nagyon figyeltek a szerkesztés, de hát a Gáti Oszkár is, meg egy csomóan nagyon-nagyon szépen mondtak verseket, és az igazi színházi élmény volt. És azért másképp mondott Adit Latinovics Zoltán, mint például József Attilát. Tehát ő megpróbálta magát, a szerzőt magából létrehozni, és saját magából. Az más kérdés, hogy betegedvén, meg kezeltetvén, időnként önmaga epigonjává vált. Tehát nem akkor vele kezdődik a Latinovics epigonoknak a sora sajnos. És hát megbetegedett, és nem tudták megmenteni a jelek szerint. De mondjuk az a tehetség tömeg, ami benne összegyűlt, az azért halmozódott. Hát ottan a családban, hát tulajdonképpen mindenki Kossuth Díjas. De még az oldalág is, tehát még a bújtor felesége, meg a sógora is Kossuth Díjas. Tehát azért az egy rendkívül tehetséges család. Ritka az ilyen Kossuth Díjas halmozódás egy családon belül. Tehát egyszerűen mindenben tehetséges volt, és bármi lehetett volna. Lehet, hogy pehje, hogy éppen színész lett. Az életét tekintve. Na most van
soha,
egy nagyon...
Soha aztán színész nem volt olyan fontos Magyarországon, mint azokban az időkben. Egy színész ma senkit nem érdekel.
Hát nem egészen. Ne. De akkor nem egészen így
van. Galas Dezső mondta nekem, hogy akkor, amikor elkezdte ez a második világháború utáni dolog, és azt hiszem, hogy ő ilyen kollégiumban is járt, mint a szegény gyerekek általában, hogy színész kollégiumban járt, és azt mondta, hogy ők azt érezték, hogy...
Nem járt kollégium, az ott volt az épületében, a Vas utca épületében.
Jó, lehet,
volt
lehet,
a kollégium
pontosan, mindegy.
Ki se kellett
menni az utcán. Azt mondta, hogy ők úgy érezték, hogy ők megbízással vannak, hogy azt mondja nekik a társadalom, hogy eredj Jankó, menj föl a nagyságos urakhoz, a felsőbséghez, és mondd el a mi bánatunkat. Hát a színész az nem önmagában volt valami, hanem kicsit ebben hasonlított a költőhöz, vagy az íróhoz, küldetése volt.
Igen, ez másodlagos. Ez másodlagos, és amikor ez a küldetés megjelenik, akkor már baj van általában. Na most a színházzal az volt a probléma a Latinovics idején, hogy éppen kezdett üzemszerűen működni, igazán üzemszerűen, az összes magyar színház. És neki erről nagyon éles és elég pontos megfigyelései vannak az írásaiban. És amikor ő kétszer is elmegy a Vix színházból, akkor annak azért oka van. Na most szegény Lenkei Lajosra, a Vix színház akkori igazgatójára szokták kenni a dolgot, és valóban a fegyelmiket ő adta, ő írta alá, meg a szerződéseket, amelyeknek a formáját erősen kifogásolja a Latinovics. Azt ő írta alá, hát nem ő fogalmazta. De közben a Lenkei Lajos mindent megtett azért, ezt a javára kell mondanom, hogy a Várkonyinak szabad keze legyen. És a Várkonyi az óvatosan politizál, de azért mégiscsak, hát nem vele állapodott meg a műsortervről az acél, de azért igazából mégiscsak. Na most a Várkonyi féle színházzal és rendezéssel is volt baja Latinovicsnak, és oka volt, hogy volt baja. Tehát az a fajta vígszínházi stílus, meg az a fajta polgári színház, amelyiket akkor a Vix Színház ismét képviselhetett, ami egy nagy haladás volt ahhoz képest, hogy mi volt az 50-es években a Néphadsereg Színházban, az nem tűrte azt a fajta intenzív színészi létet, amit a Latinovics magával hozott. De másokat se tűrt. Komoly bajok voltak, hát én láttam, pont ebben a Róma és Júliában derült ki, hogy a nagyon jó Vix Színházi színészek nem tudják eljátszani Shakespeare-t, mert nem arra valók, és a közönség se érti. Na most azt írja valahol a Latinovics a szokásos közhelyet ismételvén, hogy az a színház, ahol nem lehet kiosztani a Rómeót és Júliát, az nem jó színház. És ebben van valami, ez egy nagyon hosszú évszázados tapasztalat, hogy ottan nem stimmelnek az arányok. De az ő individuális színészete, amelyik éppen megy ki a divatból, és amelyiknek szenvedő alanya lesz a Besenyei is, meg a Sinkovics is, meg mindenki. És jön egy kollektív színház, amit mondjuk Kaposvár, meg Kecskemét, meg Szolnok képviselt, ez nem volt a Latinovics ínyére. Vannak is jelei annak, hogy próbált belekötni ebbe az általa is láthatóan színvonalas új színházba, mert nem az ő alkatára volt szabva, és nem arra a fajta színészetre, amelyik éppen eltűnik a színpadról.
Próbáljunk beszélni az ő konfliktusairól. Ő azt írta, hogy tehetségtelen, azért rossz akaratú emberekkel összeférhetetlen vagyok. Ez ugye utalás arra, hogy őt összeférhetetlenek tartották a korban. Még sokan élnek, akik ismernek anekdotákat, vagy személyes történeteket, találkozásokat Latinovicsal. Tulajdonképpen valahogy úgy vannak vele, mint a korszak, mint egy másik országban Adival voltak az emberek, Adival is mindenki találkozott, mindenkinek volt egy története róla, mert hát impulzív emberekről beszélünk, akik megnyilvánultak, és ha Latinovics bement a fészekbe este, akkor biztos volt, hogy valakivel összekülönbözött, vitatkozott, szóval nagyon jelen volt. Hogy lehet leírni ezeket a konfliktusokat, mert ezeket általában a felsőbbséggel vívta, és van egy olyan kép róla, hogy tulajdonképpen valamiféle minőségforradalmát, ez főleg a népi oldalon fogalmaztak meg róla, próbálta volna elérni, kicsikarni egy olyan társadalomból, aminek az alapelveivel ő egyetértett. Tehát ő mindig a szocialista közösségi értékek mellett szólalt föl. Nem tudom, hogy mennyire volt ez ilyen, hát hogy mondjam, csak számításból, hogy akkor ez könnyebben eladható legyen, fogalmam sincs. Minden esetre ezek a konfliktusok sokféle értelmezést kaptak. Mennyire lehet erre ebbe utólag belelátni, szerinted?
Hát én biztos, hogy nem vagyok hivatott ebben állást foglalni.
Hát éppen csak azért, mert kívülálló vagy.
Hát talán egyrészt kívülálló vagyok, meg másrészt nagyon nehéz. De szerintem a kulcs ott van, amit Gyuri mond, hogy a színházak elkezdtek üzemszerűen működni. És ez biztos egy olyan érzékeny, egy zsenit. Ez kódolt a konfliktus bárkivel és bárhol, és nagyon-nagyon kevés olyan helyzet van, vagy olyan struktúra, ahol a kivételezésnek ez a fajta, a zsenit felismerik, és a zsenit külön kezelik című történet menni fog. Ez a Szendrő József, ugye Debrecen, valamelyik korábbi adásban ugye beszéltünk Hofi Gézáról, és ugye hát Hofi is ott kezdte Debrecenben, és van is egy korai fiatal stand-upja, ahol a debreceni dolgokat ugye, és ott ül a közönségben a Szendrő is, és ott ül Latinovics is, és hát iszonyatosan nevet, tehát egyébként nagyon érdekes, ahogy értékeli Hofi Gézát, Latinovics pedig, hogyha Hofit és, tehát az egyik a Zenit, a másik a Nadir, vagy hát két különböző modell, két különböző kategória, de hogy ez nem mindenütt tud megvalósulni. Én nehezen látom azt, hogy ezt ideológiai síkra lehet tenni. Tehát az ott mindig valamit elkenünk. Tehát az a küldetésesség, vagy az antiküldetésesség, ez mindig is gyanús. Tehát, hogy szerintem is maradjunk azon, hogy színészként értékeljük. És az, hogy I.S. Gyula vagy Nagy László hogy vélekedett meg a konfliktusokról, biztos, hogy lehet találni. De ez ugyanez volt József Attilával. Tehát végig lehet gyanúsítani, meg lehet perújra felvételt, hogy hol lehetett volna ezeket a zseniket megmenteni, meg hol nem. Nem tudom, hogy mennyire érdemes. Az biztos, hogy valami olyannak az örököse, Latinovics, és talán a befejezője is, a legutolsó legendás alakja, ami Adival kezdődik el. Tehát az a fajta kultusz, ami Adit 1908 után, amikor ő már régóta nem pályakezdő, feldobja az új versekkel, és főképp a Vér és Arannyal, és utána végigviszi, és aztán van egy máig ki nem húnyó kultusza a lehető legkülönbözőbb előjelekkel, ez valamiképpen Latinovicsal is megtörtént. És itt van az a helyzet, amivel egyébként ma is szembesülhetünk, hogy mit jelent a színház, mit jelent a színpad. Hogyha mérnökként érvényesült volna a Latinovics, biztos, hogy nem beszélünk róla, vagy beszélünk valamelyik ismeretterjesztő dologban, meg hogy ez volt, meg az volt. De a színész az élet tükre. Tehát, hogy valamiképpen a színház felerősíti, pozitív értelemben akár meg is hamisítja az életünk alapvető konfliktusait, drámai helyzeteit, amelyet a legtöbbünk egyébként észrevétlenül visel, hal bele, vagy tokosodik el benne. A színpadon mindez életre kell. És hogyha ez a színpadon nem csak a szereplőt látjuk, hanem a színészt is, aki mindezt eljátsza, az még inkább megerősíti. Én nem hiszem azt, hogy a színész kivételes szerepe az végzetesen lehanyatlott volna Magyarországon. Sőt, azt gondolom, hogy leginkább egy olyan ország vagyunk, és egy olyan kultúrát képviselünk, ahol a színpadnak és a színésznek ma is más országokhoz képest aránytalanul nagy szerepe van, és nem csak a filmszínészetnek. Tehát ma is nagyon sokan járnak színházban, és ma is nagyon sokaknak van színész, kedvenc színésze, vagy olyan színésze, akivel azonosul, és egy darabot azonosít, és a darab mögött álló világnézetet, vagy a darab mögött álló egzisztenciális konfliktust azonosítja. Ez azt gondolom a kevés reménykeltő vonása a 21. századnak, hogy ez máig megmaradt, hogy egy darab az botrányt kelt, vagy egy vers provokál. Tehát, hogy hát Gyuri a megmondhatója, hogy az ő híres, hírhet verse, hát emiatt is látjuk aktuálisnak, és ugyanez van az ő örökségével. Én ezért nehezen tudok, de szerintem Gyuri erről sokkal többet tud, hogy most az a nevezetes Molnár Gál Péter kritika, amit ő írt, vagy nem ő írt, a különböző direktorok.
Molnár Gál Pétert, hogy egy kritikája kergette a halálba, akkor volt egy viszontvád, igen, volt egy ilyen húzavona. Mert ugye egy ilyen ember esetében, aki meg van emelve a közönség előtt, annak a halála is misztikus. Tehát az eldöntetlenség, hát hogy öngyilkos lett, baleset volt, azóta is ez van, folyamatosan a kettő egyensúlyozódik.
Ha szóba jött, én annak idején is olvastam ezt a cikket, és utólag is olvastam. És nekem akkor is az volt a véleményem, hogy ez védi, ebben a cikkben védte Latinovicsot Molnár Gál Péter. Kicsiségeket nehezményezett, és nagy dolgokban egyetértett vele. Ez védelem volt. Én azt értem, hogy a család nem így fogja föl, meg egyáltalán, hogy lehetett másképp is fölfogni. Az, hogy aztán ebből per lett, nem lett per, ez már teljesen mindegy szegény Latinovics szempontjából. Egy esetet fölhoznék, hogy az egy érdekes eset. Ugye a Víg Színházban bemutatták Így és Gyulának a Tiszták című drámáját. Na most, hát nem jó dráma. Hát van ilyen, hogy valaki nem drámaírónak való. Így és igazán azt hiszem, hogy méltón megemlékeztünk már a versei között. Fantasztikusak. Hát ez nem annyira. Természetesen Németh Lászlót is, meg Így és Gyulát is, meg ezeket a nagy magyar írókat a Latinovics nagyon-nagyon szerette. Állandóan oda-vissza hűségnyilatkozatok tétettek, úgyhogy ez rendben van. Na most Várkonyi Zoltán rendezte ezt a Tiszták előadást, és rettenetesen elégedetlen volt a darabnak a bukásával. Végül is, mert megbukott a Latinovics, és azt mondta, hogy azért bukott meg, mert a rendező nem készült fel a darabból. Na most sok mindent el lehet mondani Várkonyi Zoltánról. El lehet mondani, hogy kicsikét korrupt volt, el lehet mondani, hogy alkalmazkodó, simulékony, mindenfélét el lehet róla mondani. Azt is el lehet mondani, hogy nem mindig járt be próbára, meg a főiskolára sem mindig járt be. De hogy azért a Tisztákat ne olvasta volna el, és ne látta volna be, hogy micsoda, azt nehezen tudom elképzelni. A Várkonyi is a Ciszterekhez járt, ugyanazt a műveltséganyagot kapta, csak jó pár évvel korábban, mint a Latinovics. Ugyanazok voltak a tanárai, Brisics Frigyestől kezdve a magyar tanár, meg a francia. Tehát nem stimmel a dolog. Rá kellett kenni valakire a kudarcot, és így és a szerzőre nem kenhette. Na most ez egy szokásos lelki működés természetesen, hát csak a házon belül nagy feszültség lett belőle. Meg még sok mindenből, az ő megjegyzéseiből, ahogy szidalmazta, nem tudom, a beosztott munkásokat. Hát ő arisztokratikus szemléletű volt, ez kétségkívül így van, mi csináljunk. Összeférhetetlen volt nyilván nagyon sok esetben, és azért a színházban elég sok mindent elkövettek, hogy ezt kezeljék, és hogy mégiscsak beilleszik vala, mert látták, hogy mekkora színész. Hát őrült kevés ilyen nagy színész adatot egy országnak az életében. Igen, hát nehéz, megoldhatatlan. Láttam aztán később olyan eseteket, amikor fiatalabbak a Latinovicshoz hasonló tehetséggel és alkattal a pálya szélére szorultak, és alkoholisták lettek. Ez valahogy ez a típusú nagyon nagy tehetségű színész. Ez sajnos nem szokta ezt az üzemszerű működést túlélni.
Az a kérdés egyébként az nem valid, hogy a színésznek abban a korban volt azért valamiféle különösebb szerepe, amit ma nem látunk. Mert Pali azt mondta, hogy tulajdonképpen egy áthúzódó magyar tradícióról van szó, lehet, hogy ez így van, nem tudom. Én annyit ma nem járok színházba, hogy meg tudjam ítélni. De az akkor, amikor az egyetlen magyar televízióban, az egyetlen magyar rádióban szerepeltek, és hát sokkal kevesebb előadás volt szerintem a színházakban is, mint most, akkor egy színésznek más volt a súlya. De mondom, lehet, hogy csak én érzékelem így.
Amikor cenzúra van, hivatalos cenzúra van, akkor természetesen a színház másképp működik, mint az egyéb műfajok. Az egyéb műfajokat be lehet tiltani. Nem adják ki a könyvet, nem jelenhetik meg folyóiratban, heti lapban a vers, stb. Hát akkor nem jelent meg. De a színházat nem lehet cenzúrázni. A színház a legócskább és legkönnyedebb vacakból is képes az egész társadalmat megmozgató előadást produkálni. Ez nagy előnye a színháznak. Na most ebben a korszakban két ilyen nagy ráértés volt. Az egyik a Latinovics, a másik Gábor Miklós. Ugye ugyanakkor készül 63-ban a Hamlet. És hát óriási nimbusza lesz, és máig tartó nimbusza van. Hogyha ma megnézzük a felvételt, hát inkább ne nézzük meg. De akkor rám is úgy emlékszem, hát rám is úgy hatott, hogy fant. És hát nyilvánvaló volt, hogy 56-ról szól. Hát miről szólt volna, ugye? Semmi köze nem volt. De azért beleértette, és ráértette a közönség. És erre vevők a színészek, tehát megvannak az antennáik a közönséghez, és ez egy oda-vissza játék, amelyik később ellapul, átalakul, másfajta színész típusra értik rá, és ez a váteszi színész szerep megszűnik, de ez nem azt jelenti, hogy a színészek ne lennének továbbra is nagyon fontos tényezői a magyar kultúrának, mert még most is ilyen nyomorult állapotában is a színház a legnépszerűbb műfaj Magyarországon.
Én visszatérnék arra, amit a szocialista érték melletti kiállás, tehát hogy a népi íróknak is, ők is baloldaliak voltak értékrendszerükben, tehát a nép emancipációját gondolták, és egyébként mából visszanézve, amikor egy ilyen úri, vagy ilyen fikcionális úri értékrend kezd így elhatalmasodni, akkor azt látjuk, hogy ebben meglehetősen széles konszenzus volt Nagy Lászlótól Latinovicsig, vagy éppen Cine Mihálytól Garai Gáborig, és folytathatnánk, tehát hogy ez volt a mainstream, és pontosan ebben a helyzetben rejlő, tehát ebben az ideológiai megfáradtságban rejlő, amely mögött egyébként valóságos tapasztalatok és valóságos élmények voltak, ennek az emancipatórikus ideológiának, ami egyébként valamilyen formában hivatalosan is uralkodott, de amely mögött állt egy valóságos és vonzó társadalomkép, legalábbis mondjuk a népi vonalon, amelyet ugye Németh László, Illyés Gyula, Nagy László jelenített meg. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, váltesz volt Latinovics, de elkerülte azt, hogy bekerüljön szűk ideológiai dolgokba. Tehát pont az volt, hogy egyetemes tapasztalattá tudta formálni az alakításaiban, vagy akár az írásaiban is, amelyek nagyon otthonosak, tehát és sőt, nagyon korszerűek. Tehát ha belegondolunk abba, hogy egy kutyával való közös létezés, tehát, hogy ez, Ez persze, mindenki olvasta a Bogáncsot, meg egyebeket, de hogy ez a periférián van. Hány és hány százezer magyar ember él a macskájával, vagy a kutyájával olyan érzelmi viszonyrendszerben, aminek nincs adekvát megfogalmazása, ami még mindig egy kicsit lenézés, ami még mindig nincs. És akkor itt van Latinovics tapasztalata arról, vagy ez a híres utolsó levél Rutkai Évának, ahol Bagóról beszél, meg arról, hogyha vitorlázik, akkor hogy várja őt a kutyus, meg hogy mi van. Tehát ezek önmagukban is azt mutatják, hogy lehet, hogy az a patetikus váteszi, mi volt ma már nagyon kényelmetlen, és felnézünk Latinovicsra, mint egy szoborrá merevült múltra, de közben alig ha találjuk a relevanciáját, vagy az aktualitását. Már ez nem igaz, mert hogy találni akár az írásaiban is nagyon érdekes, megfondolandó, vagy azonosulásra alkalmas gondolatokat. Tehát ilyen értelemben továbbra is aktuális. Amit meg arról mondasz, hogy akkor mi volt, igen, egy tévé volt, kevesebb színház volt, kevesebb előadás volt, de ma általában véve fragmentáltabb a kulturális közösség. Nem csak abban az értelemben, hogy persze van ma is tévé, van ma is mozi, van TikTok, van X, van ez, meg az, meg Facebook, meg egyebek. Tehát önmagában nem lehet már azt kérni, hogy valaki minden platformon úgy uralkodjon, mint amikor egy platform volt, és akkor ő jött keresztül. Én azért ebben látom azt, hogy a színész szerepe úgy, ahogy valamiképpen Latinovicsból árad, nyomokban továbbra is fellelhető, és ez az, amit én Vigaszra méltó helyzetnek tartok, ilyen értelemben aktuális. És hát ne felejtsük el, hogy Adival kezdődött, és ez a versmondásos kultúra, amit ugye Gyurinak, vagy nem tudom, neked is volt alkalmad átélni, tehát olyan mensáros estek, ez az egész egyetemi színpad, ami ugye Latinovicsot is széles körben elfogadottá értékel. Ez ugye mivel kezdődött? Ez a Nyugattal kezdődött, ez a Seroszkárral kezdődött. Ő volt az első, aki arra vállalkozott, hogy verset mond. És először mindig mondja, hogy ilyen nincsen. És ez ennek az örököse. Tehát ugye azért ezt se felejtsük el, hogy ez egy modern és viszonylag magyar találmány, sőt, hát ugye nem is akárkihez fűződik. Tehát Aser Oszkár, aki Babicsot, Tóth Árpádot, Kassák Lajost tette színpadra, ugyanígy tette elérhetővé Latinovics például, egyébként ő is mondott, hogy a Kassák verset, Pilinszkit. Tehát az egyik legjobb felvétel, amit most újra hallgattam, az a Vesztőhely télen Pilinszkitől. Tehát ez úgy mondja, amelyben továbbra sem látom a manírt, mint a néhány más versében.
Csak egy mensáros az valami, igen. Hogy a korszakban hogy jöttek össze ilyen összművészeti dolgok időnként. Eszembe jutott, hogy van egy illéslemez, egy ilyen fehér borítós illéslemez, ahol mensárosan mondatták föl az ENSZ emberjogi kartájának a részeit, és akkor erre jöttek mindenféle Szörényi Bródi dalok.
Be is volt tiltva a lemez, igen.
Nem, az másik volt betiltva. Szerintem ez nem volt betiltva. Jó, mindegy, nem gondolom, nem volt betiltva, Gyuri, ez egy másik. Tehát, hogy ez a versmondó kultúra, ez a még a 20 évesek, vagy a 11 éveseknek a beat kultúrájában is kapott egyfajta fénytörés, azt mondták, hogy hát akkor ez annyira korszerű mai, hogy egy 40 éves színészt miért ne használnánk a lemezünkön a 10 éves, vagy tinikhez való beszédmódban.
Még a Latinovics művészetéhez rendkívüli érzéke volt a groteszkhez, ezt azért ne felejtsük el, és hát mondjuk azért fantasztikus, ahogy az Őrnagyot eljátsza, ugye az Őrkén darabban, meg a filmben is. És ez a groteszk, ez mindig észrevehető volt, ez az ember ábrázolásnál, az ő ember ábrázolásának, és általában az ember ábrázolása integráns része. És hogyha ez nincs meg, akkor jön a dagály, és akkor jön a nagy nemzeti öblögetés. De ez nem volt benne. A legjobb alakítása ilyen. Na most sajnos láttam azt, amikor a kutyát játszotta ugye az Operett Színházban, vagy Bocsi, igen, hát az nem volt szerencsés vállalkozás, szóval ilyenben nem szabad egy embert belekészíteni. Pláne amikor már beteg, meg nehezem. Na most az, hogy ő rendezni akart, én nem láttam a veszprémi rendezéseit, amelyek rövidebbféle hírek voltak, hogy a Cserhalmival meg. Hát a Cserhalmi az imádta, és tényleg vannak is rokonvonásai a művészetüknek, tehát, de hangsúlyoznám, hogy ez egy nagyon sokoldalú színészet, mert hogy emberábrázolásról volt szó, és tulajdonképpen a versmondásban is a költő jött át, és a költői sokszínűség jött át, tehát nem ige hirdetésről volt szó, tehát nem volt, nem olyasfajta színházi művészetet csinált, mint amit aztán a Grotowski meg mások, akik hát szintén modernnek, meg mindenfélenek számítanak, hanem megmaradt a maga keretein belül, és ezt én ünneplem.
Az a kérdés, hogy bár fölmerült már kicsit, csak nem tudom, hogy megválaszoltuk-e, hogyha egy ilyen típusú tehetség ma előkerül, akkor robban-e akkorát, mint Latinovics a 70-es években, ahol ugye nagyon kemények voltak a falak, és közelebb is voltak az emberhez, magyarán az explózió is nagyobb volt, a feszítő erő is nagyobb volt, az ütközés is nagyobb volt, a konfliktus nagyobb volt, hogy egyáltalán ma egy ilyen tehetség elkerülhet-e egy olyan helyzetbe, ahol nem a közöny néz rá vissza. Tehát, hogy az erőfeszítései, az indulatai, a vágyai nem oldódnak-e föl. Hát voltaképpen mi korlátozza, semmi különös. Nem tudsz játszani ebben a darabban, vegyél egy másikat, ez a színház nem jó, el tudsz menni máshova, külföldön is tudsz játszani, sokkal nagyobbak mások a lehetőségek. Tehát, ha nincs ez a szorítás, amit te mondtad, hogy a cenzúra világában éltek, akkor mi van egy ilyen tehetséggel ma?
Hát utólag meg tudjuk mondani majd.
Igen, én is azt gondolom, hogy ezt utólag lehet, hiszen Latinovics, ahogy József Attila is halála után lett azzá, ami, tehát azzá az állócsillaggá, ami ugye elég szerencsétlen, mert ameddig valaki él, addig hiába értékelik nagyon magasra, és hiába tudták József Attila életében is, akár egy Kosztolányi, meg mások is, hogy mekkora költő, mégiscsak azáltal nyerte egyébként a tragikus halállal, a tragikus összeférhetetlenséggel. Ilyen értelemben ugye a Szemesi és a Szárszói állomások egymás közelsége tényleg ad egy ilyen szimbolikus jelentést, hogy ez a magyar fa sorsa, vagy mit tudom én micsoda, függetlenül attól, hogy szerintem ilyen összefüggés nem áll fenn. Ma, ahogy a Gyuri fogalmazott, hogy biztos, hogy voltak azóta is olyan típusú iszonyatos tehetségek, akik szétforgácsolták magukat, vagy akik neki mentek a falnak, és belehaltak. Látva egyébként nagyon fontos itt Cserhalminak a szerepe, hiszen ugye az egyik legjobb filmszerep, ugye az Ötödik pecsét, ott nagyon érdekesen vannak jelen, az egyik ugye a szenvedő, szinte szenvedő Krisztusként, a másik meg maga a megtestesült sátán, és ugye Cserhalminak nemrég végzett ugye a kaposvári osztálya, tehát hogy ilyen értelemben hiába majd fél évszázad választ el minket Latinovics halálától, hála Istennek van egyfajta folytonosság abban, hogy az a fajta tradíció, amit ő jelenített meg, hát nyilvánvaló a Cserhalmi interpretációban, értelmezésben, átértelmezésben, áthagyományozásban, de tovább él. Én egyáltalán nem zárom ki, hogy lesz új Latinovics, de az nem Latinovics lesz, hanem a saját nevén fog történelmet csinálni, vagy színház történelmet csinálni.
Szerencsére elég sok filmben szerepelt, és hát nagyszerű alakításai voltak, és a gyengébb filmekben is feltűnően nagyon-nagyon jó tudott lenni. Ezt ő maga írta, hogy mert még Debrecenben hozzászokott a kamaraszínháznak az intim teréhez, tehát ez azért nagyon sokban segítette, hogy ne a külsődleges eszközökre építsen a film szerepeiben.
A 70-es években, ez most itten a vége a dolognak, jutott olyan helyzetbe, amit ma élhet át talán, egy fiatalabb, hozzá hasonló tehetség, hogy egyszerűen kihajították a konfliktusokból, tehát nem nagyon használták. Ekkor került sor ugye Veszprémre. Nem nagyon használták Pesten, mint a belefáradt volna a színházi világ Latinovicsba, vagy a felsőbségek belefáradtak volna, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor elküldünk a végekre, próbálj ott valamit csinálni. Ha ezt nézzük, akkor tudott ő kezdeni magával valamit a feszültségei és a konfliktusai nélkül?
Hát ez nem a színészi zsenialitásához tartozik, hogy...
Hát nagyon hamar kiégett, hát borzasztó fiatalon halt meg.
44 évesen.
Szóval egy nagy pálya az azért illene, hogy tovább tartson. És hát nyilván túlvállalta magát, pusztította magát, nagyon sokan segítették, és próbálták menteni. Tehát ezt én nem a társadalom bűnéül írnám föl, hanem hát van olyan sajnos, hogy hamar elégeti magát egy óriási művész.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak és Spiró Györgynek, Latinovics Zoltánról beszélgettünk. A műsort Selmec János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.